Ez a podcast.
A Broadcast.
A Broadcast családtagja. Broadcast. Vidd magaddal.
Mit lépnél?
Egy podcast
a megoldások nyomában.
Az egyik legjobb barátommal szeretünk az élet nehéz kérdéseiről vitázni, és bevallom, az egyikkel alaposan megfogott. Ádi, te mit tennél, ha megtudnád, hogy a leendő gyermeked Down-szindrómával születik majd? Ahogyan érvelni kezdett arról, milyen viszontagságokon megy át a családok legnagyobb százaléka egy ilyen helyzetben, bevallom, kapásból ketté szakadt a gondolatmenetem. Racionálisan egyértelmű számomra, hogy nincs döntésem, nem határozhatok élet és halál felett, érzelmi alapon ugyanakkor folyton azt fogalmazom meg magamnak, bár soha ne kerülnék ilyen helyzetbe, mert el nem tudom képzelni, mit lépnék. Elsősorban ez a belső dilemmázás motivált abban, hogy a mai epizód megszülessen. Első kézből szerettem volna hallani érveket azoktól, akik valóban érintettek a témában. Vajon fel lehet készülni egy ekkora harcra? Hogyan lehet feldolgozni, hogy a szemem fénye sosem lesz olyan, mint a többiek? Mi történik a gyermekemmel, ha én már nem leszek? Ki gondoskodik majd róla? Többek között ezekre a kérdésekre kapunk hamarosan választ. Mert hogy ebben a műsorban válaszokat keresünk. Igen, együtt. Ez a podcast a közös gondolkodásról szól. Aktuális témákban lépésről lépésre csapatként haladunk előre, hogy együtt új terepeket térképezzünk fel. Kérdéseinkre nincs abszolút válasz, de ha együtt gondolkodunk és utazásunk során kialakítod a sajátodat, elértem a célomat. Kamilla, 12 éves, Down-szindrómás nagylány. Az ő szüleivel, Majnár Zsuzsával és Balla Zsolttal, valamint testvéreivel, Jázminnal és Benedekkel beszélgetünk a családjukról. Arról, mi az, amit Kamilla speciálisan kér, és mi az, amit csak ő tud megadni nekik. Az ismeretlentől sokszor félünk, hát hozzuk fénybe a dolgokat. A kérdésünk? Mit lépnél, ha megtudnád, hogy a gyermeked Down-szindrómával születik?
És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. A saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Lépésről lépésre. A mikrofonnál Rédl Ádám.
Mit lépnél, ha megtudnád, hogy a gyermeked Down-szindrómával születik? Itt van velem Majnár Zsuzsa és Balla Zsolt, ők Kamilla szülei, és velük beszélgetünk erről a témáról, mert hogy ők érintettek ebben. Sziasztok!
Sziasztok!
Szia Ádám, sziasztok!
Először is arra kérnélek titeket, hogy egy picit mutassátok be nekünk Kamillát, mit kell róla tudni, aki még nem ismeri, mi az, amivel egy kicsit közelebb érezheti magát hozzám.
Kamilla most egy 12 éves, életvidám kis cuki kis csaj. 6. osztályos, egy speciális iskolába jár. Nagyon-nagyon szereti, csodálatos iskola és csodálatos tanítónénie van. Nagyon örülünk, hogy egy igazi család, ahová ő megérkezhetett annak idején, és hát éli a kis, most már kis kamasz éveit. Amit még mondhatnék róla, két testvére van, idősebbek, és nagyon-nagyon szeretik ők is.
Ez egy olyan iskola, ahova... Jó, akkor most az elején ezt beszéljük meg, mert szerintem ez fontos lesz a beszélgetésünk szempontjából. Fogyatékkal élőnek illik mondani valakit, aki Down-szindrómás, és a többieket meg mondjuk egészségesnek, vagy ezzel bele tudok sétálni olyan utcába, amivel megbántok bárkit?
Igen, most az elmúlt időszakban ez nagyon fontos volt, hogy hogyan definiálunk egy-egy úgymond problémát vagy betegséget. Azt mondjuk most akár egy Down-szindrómás gyermekre is, hogy speciális, uh-huh. nem speciális, uh-huh. sajátos nevelési igényű gyermek, bárki, akinél olyan eltérést mutatnak, ami az átlagtól, úgymond az átlagtól eltérő.
És ez az osztály, ez olyan, hogy kvázi egy vegyes osztály?
Igen, igen, nagyon sokfélék, születési sérült, uh-huh. autizmussal élő és Down-szindrómás, vagy bármilyen olyan sérülés, ami miatt az általános iskolában, ahol egy standard ritmusban haladnak a gyerekek, ő nem tud haladni. Uh-huh. És ezeket az osztályokat nevezik esenis osztályoknak.
mit kell tudni Kami és a többiek viszonyáról? Tehát mondjuk egy ilyen osztályban olyan szinten beilleszkedik, hogy vannak barátai, akikkel például akár összejár, akiket meghívtok, vagy egy kicsit úgy kell elképzelni, hogy egy térben vannak, viszont mindenki a saját világában.
Az ő esetükben is megvannak azok a ragaszkodások, azok a barátságok, ami a normál körülmények között is látunk. A kommunikáció, a beszéd nyilván sajátosan zajlik, de az, hogy ki mit szeret csinálni, ki kivel szeret játszani, az szerintem nagyon szépen látszik itt is. Itt elhangzott már is egy olyan szó, amit gyakorlunk, vagy igyekszünk megszokni Kami esetében, hogy kamaszodik. Tehát ő egyszerre babás, kislányos és kamasz. Ez az utóbbit most mindamellett tanuljuk. Tehát már látszanak azok a kis kamasz jellemvonások a suliba is, amikor valami nem tetszik, na akkor azt értésükre adják. Tehát különféle módon. Visszatérve még az alapverzióra, én a nyugati világból, a tőlünk nyugatabbra lévő világból hoztam egy szót, special needs, különleges szükségletű gyerekek, én ezt sokkal jobban szeretem használni. Számomra azt fejezi ki, hogy nem egy hátrányos, nem egy fogyatékos, és nem a hátrány is, nem a fogyatékra összpontosítunk, hanem arra különleges szükségletre, amivel ő jött. Ez néha többlet szükségletet jelent, néha többlet adalékot, amit kapunk vissza tőle, de az igaz, hogy a nehézségekben, az örömökben is a különleges szükséglet az visszaköszön.
Az örömökről, meg erről a többlet adalékról még egészen biztosan beszélgetünk majd, de most egy picit ugorjunk vissza az időben, ő ugye a harmadik gyermeketek. Kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan tudtátok meg azt, hogy ezzel a problémával meg kell küzdenetek. Érezted-e, Zsuzsa, azt, hogy valami másképpen történik a terhességed alatt, vagy egészen egyszerűen egy rutinvizsgálatnál közölték veled, hogy valószínűleg ez lesz?
Hát az első jel az a 12. héten elvégzendő vizsgálat, a tarkóredő vizsgálat, és ezt mivel később jutottunk el az orvoshoz, tehát később kaptunk időpontot, később végezték el. Ez azért nagyon fontos, mert amikor itt kiderül bármi, és itt nálunk is kiderült, hogy emelkedett értéke van, nem feltétlenül erős, emel nagyon minimális értéke volt, ezért az orvos sem tudta megmondani, hogy ez most biztosan azt jelenti, vagy sem. Ezért genetikai vizsgálatra az Istenhegyi klinikára küldtek minket, csak ott is nagyon késő kaptunk időpontot. Tehát a megfelelő időben nem a megfelelő időben végezték el a vizsgálatot, mert 15.-16. hétig, ha elvégezzük a vizsgálatot, akkor derülhet ki, hogy például a gyerkősznek az orrcsontja kinőtte már. Ha nem nőtt ki, akkor valószínűleg Down-szindrómás. Ezért később került a vizsgálatra sor, és már kinőtt neki, tehát nem tudták itt sem megmondani. Vérvizsgálat is történt, az alapján sem lehetett elmondani egyértelműen. A terhesség későbbi szakaszaiban is voltak apró eltérések, de az orvos nem nagyon tudott erre konkrétan válaszolni. Lehet, hogy nem is akart, mivel mi egyébként is úgy látta, hogy olyan lelkületűek vagyunk, tehát olyan hitbeli meggyőződéssel vagyunk, hogy bármi történik is, a gyerkőc meg fog születni.
Hiába mutatnak bármit is ki a megfelelő időben, hiszen ha jól olvastam utána ennek a témának, akkor igazából segíteni a helyzeten nem tudnak, legfeljebb eltörölni, ugye?
Igen, abszolút, abszolút. Tehát ez nem gyógyítható. Tehát nem egy olyan betegség, amit bármivel is lehetne kezelni. Ez a 21-es kromoszómának a megduplázódása, ami lehet genetika is, de lehet bármilyen másokból, amit még nem nagyon tudnak. És ez a megtermékenyítés szakaszában történik, tehát ezen nem nagyon lehet változtatni.
Hát ezek szerint a ti orvosotok nagyon tiszteletben tartotta azt, hogy ti hogyan gondolkodtok, de orvostanilag nyilván sokat foglalkoztatok ezzel a kérdéskörrel. Javasolják az orvosok, hogy akkor előre? Vagy mi az orvosi nézőpont ezzel kapcsolatban?
Az említett késleltetett vizsgálatok nem estek jól akkor, hogy pont nem időben értünk oda, de jó lett volna egy héttel korábban, de jó lett volna két nappal korábban. Viszont akkor is, meg utólag is úgy látjuk, hogy ezek a párnapos különbségek felkészítettek minket arra, hogy szembenézzünk a gondolatával. Nem tagadom, bíztunk benne, hogy ezek csak mért eredmények, és nem a valós értéket tükrözik, de ezek az időpontok, vagy ezek az ismételt vizsgálatok is okot adtak, vagy lehetőséget adtak arra, hogy az orvossal beszélgessünk. Tehát ő elmondta, hogy ezek a mért eredmények, ezt is közölhetik, hogy Down-szindrómával születik, de ennél nagyobb értékek esetében is születtek normál gyerekek, tehát ezek nem mondanak el semmit. De itt a beszélgetések alatt volt alkalmunk neki elmondani, hogy nálunk nem kérdés, örülnék nyilván, hogyha ezek az értékek értékhatáron belül lennének, de nem ez fogja meghatározni, hogy viszonyulunk a magzathoz, vagy a születendő gyerekhez, hanem az, hogy ő érkezik, és őt várni fogjuk. De aztán küldött minket tovább, és hasonló dolgok történtek az Istenhegyi klinikán is, tehát ott is ezeket elmondtuk.
Itt bejött a pakliba egy nagyon izgalmas pont, és erre kíváncsi vagyok, hogy az egy dolog, hogy ez volt a döntésetek, és racionálisan ezt az utat láttátok jónak. De volt olyan pillanat, amikor vaciláltatok, vagy amikor annak ellenére, hogy racionálisan így gondoltátok, és ez az út, amit járnotok kell, ezt tudtátok, annak ellenére mégis gondolkoztatok magatokban, hogy hú, jól döntünk érzelmi szinten, mondjuk egy picit másfele húztatok-e, mint a racionális döntés?
Ez nem volt kérdés, vagy nem volt döntés. Tehát ez nyilvánvaló volt számunkra. Tehát hogyha eldöntöttél valamit, vagy nyilvánvaló számodra egy dolog, akkor azon nem gondolkozol, hogy mégis vagy. Én legalábbis nem így éltem meg. Tehát nem volt opció az, hogy más tegyünk. Imádság, izgalom, előretekintés, remények voltak, de soha nem úgy, hogy változtassunk a történelmen, hanem inkább csak néztük, hogy mi fog ebből jönni, vagy adjuk meg a legtöbbet, vagy a legjobbat, de ez visszamenőleg, vagy előremenőleg döntés soha nem volt bennünk, hogy ezen változtassunk. Volt egy kis mini konzílium az egyik vizsgálat után, amit még a kórházban tartottak, és akkor javasolta az orvos, hogy menjünk az Istenhegyi klinikára a genetikai vizsgálatra, és emlékszem, ült a gépénél, nagy lázasan kalapált, és írta be a zárójelentést, meg az ajánlást, a klinika fele megfordult, és azt mondta, hogy Zsolt, végül is teljesen mindegy, hogy ti most mit csináltok. Én úgy látom, hogy bennetek ez nem kérdés. Elmehettek ugyanoda a genetikaira, többet valószínű 100%-ban nem fogjátok megtudni, de én azért is nem erőltettem, mert úgy látom rajtatok, hogy ez bennetek nem kérdés, ez eldőlt. Tehát így őtőle hallottam vissza először, ami nem az én számból elhangzott vélemény volt, hanem azt, amit ő látott rajtunk. És akkor csaptam föl először, így tekintettem a fejem, hogy ez tényleg ilyen egyértelmű volt.
Nagyon megerősítő, amit mondasz, és alapvetően azt látom, hogy ez a fajta egység és ez a fajta erős hozzáállás, ez nagyon fontos ebben az egész történetben, mert hogy miután megszületett, rengeteg támadás ért titeket. Ebbe is nem sokára belemegyünk majd, de most ugorjunk a szülés pillanatához. Minden ugyanúgy történt, ahogyan történni szokott? Illetve amikor először a kezedbe fogtad, akkor tapasztaltál bármit, ami másképp volt, mint korábban?
Igen is, meg nem is. Tehát a szülés nagyjából ugyanúgy zajlott, mint az előző szülés. Kicsit hamarabb érkezett a Kamilla, egy 3 héttel, és azért úgymond könnyebb is volt a súlyánál fogva a maga szülési folyamat, tehát gyorsabban is kijött, és a kórházban ugye azonnal a kezembe adták a Kamillát. Én így emlékszem, igen, majd Zsolti elmondja, hogy emlékszik, ugyanis én arra emlékszem, hogy körülbelül 15 percig nem emlékszem semmire. Tehát én azonnal láttam, amint a kezembe került a Kamilla, hogy Down-szindrómás kislány, ugyanis nekem van egy nagynéném, édesapámnak a testvére, aki nemrég halt meg, jó sokáig élt, hál' Istennek, és a vonásokat azonnal tudtam azonosítani rajta, és tudom, hogy az agyam egyszerűen leblokkolt valószínűleg, és átrendezte az addig elképzelt életünket, próbálta átrendezni az addig elképzelt életünket.
Tehát benned volt ez a remény, hogy ezek az értékek, amiket kimutattak, ezek mégsem úgy lesznek, ahogyan jósolták az orvosok.
Hát igen, tehát remény hal meg utoljára, tehát bennünk is ez volt. Számomra az előző kérdésre a válasz részemről is az, hogy gyermeket vártunk. Tehát mindegy, hogy hogyan érkezik, gyermeket vártunk, és hát reménykedtünk nyilván, hogy talán mégsem mutatnak semmi konkrétat azok az értékek, és egészségesen fog születni.
Zsolt, te közben magadra mutogattál. Ezek szerint te másképpen emlékszel erre az első találkozásra?
Hát a találkozás az máshogy zajlott le bennem, nekem nem voltak ilyen jellegű tapasztalataim. Számomra azért volt különleges Kamilla születése, mert ott lehettem. Az első szülésnél császáros szülés volt, ott csak messziről szemlélhettem a dolgokat. A másodiknál sajnos nem tudtam ott lenni egyéb okok miatt, viszont a Kamilla születésénél szinte a bábáskodtam, vagy ott lehettem, amikor világra jött, és nem csak, hogy elvághattam a köldökzsinót, hanem ki is vehettem ezt a gyereket, és nagy élmény volt. Én akkor annyira el voltam ezzel az élménnyel, meg Kamillával foglalkozva, hogy nem a jegyeit néztem, hogy milyenek. Illetve ha már az ismertető jegyeknél tartunk, akkor nem voltak annyira erősek. Tehát nem voltak olyan erősek azok az orrbeli, szemkörnyéki, fülbeli vonások, amire azt mondom, hogy ez ilyen. Ez lehetett akár csak simán a szüléstől is. Én arra figyeltem, hogy önmagában a gyerekkel minden rendben van, odaadtam Zsuzsának, és nekem utána, hát hogyha azt nézem, akkor jóval utána esett le. Amikor már új rendben volt, le volt tisztítva, akkor úgy már nyugodtabban nézegettem, és akkor jött ez a gondolat, hogy na ez most más.
Benedek és Jászmina tesók, mondhatok-e nekik bármit, vagy simán bemutattátok az új családtagot?
Szerintem az elején nem mondtunk semmit. Tehát nem mondtuk, hogy más, nyilván kisbaba.
Azt jól tudom egyébként, hogy a Down-szindrómások is az első szakaszban hasonlóan fejlődnek, és később jön az, hogy így észre lehet venni már a lemaradást.
Kisbabaként szerintem talán egy-két hét, egy-két hónap, aminél nem tűnik másképp, mint az egészségesen fejlődő gyerekek, de az az igazság, hogy mégiscsak lassabban. Tehát a mozgása szerintem nagyjából ugyanúgy, fejlődik egy pár hónapig, és aztán utána lelassul. Tehát a Kamilla nagyon késő tanult meg mászni, kúszni és járni, és hát nyilván figyelmes kislány volt, de azért az értelmi képességei hamar meglátszódtak, hogy lassabban.
És mit szólt a család? Aztán pedig egy picit kizumolhatunk, és kíváncsi vagyok, hogy mit szólt a környezet, mert tudom, hogy azért értek titeket támadások is, viszont itt az előző történetedből az is látszik, Zsuzsa, hogy nálatok ez a helyzet már ismerős volt.
Igen, a családról én beszélek, és akkor Zsolti a környezetről. A gyerekeknek igen, nem mondtuk el, tehát eleinte azt hiszem, hogy talán hazavitel után terveztük, hogy akkor leülünk velük, és akkor elmondjuk. Már amennyit a Benedek megértett belőle, ugye a középső gyermekünk akkor még csak másfél éves volt, tehát ő nem nagyon tudta, úgyhogy szerintem úgy emlékszem, hogy Benedekkel beszélhettünk. És aztán az évek folyamán, ahogy nőttek a gyerekek, folyamatosan avattuk be őket, hogy mi egy különleges család vagyunk, úgyhogy ők azóta is így tartják számon. A család mind a két fél részéről, tehát az én szüleim részéről, a Zsolti szülei részéről is teljes elfogadással voltak, és hát együtt izgultak, imádkoztak értünk, de amikor elmondtuk, hogy mi történt, akkor a részükről is az azonnali elfogadás és szeretet volt a jellemző, úgyhogy ez szerencsére ez nálunk ebből a szempontból egy nagyon szép történet.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a családot összép húzta a helyzet.
Teljes mértékben igaz ez a mondatod. Azt hiszem, hogy mindenki oda tette emberileg, lelkileg, szellemileg magát, hogy kifejezzék, hogy Kamilla jó helyre jött, nem csak a szűkebb, hanem a tágabb rokonság miatt is, és ezáltal minket is azzal bátorítottak, hogy ő jó helyen van. És nyilván ezáltal minket is próbáltak arra ösztönözni, hogy mi jók leszünk ahhoz, hogy a Kamilla gondoskodjunk. Volt reményünk, de azért a szívünk nyilván össze volt törve, tehát azt azért nem titkoljuk, hogy a pro-kontra nyereség és a veszteség érzését együtt éltük meg, és ezt nem tudtuk mindig szétválasztani, tehát a sírás és az örömkönnyek azok sokszor nem lehetett hallani, hogy melyik. Tehát ezért ez is igaz volt, de a család nagyon pozitív volt mindegyik fél részéről.
Kívülről jöttek a támadások?
Támadások, értetlenkedések, és egyéb nehezebb szavakkal lehetne kifejezni, ami körülvet minket. Én arra igyekeztem, hogy a saját, ha úgy lehet mondani, saját fájdalmamon túl legyek, tehát helyre kerüljenek ezek a dolgok. Ez egy, emlékszem, órákra, napokra az első 2-3 nap nagyon meghatározó volt. Addig nem beszéltem nagyon mással, nem is tudtam volna, és amiután én érzelmileg vagy mentálisan átlendültem ezen a ponton, onnantól kezdve tudtam azt képviselni, és ellentmondást nem tűrően, tehát nem volt kérdés bennem, hogy mit mondjak és hogy képviseljem, de utána jöttek igen a külvilág felől eléggé rendesen a kritikák meg a bántások is.
Egy-két ilyen kritikát el tudsz mondani? Tehát, hogy ezek ilyen valamelyest fátyolozva és sminkelve érkeztek, vagy ezek pacákba bele?
Hát a kórházból az osztályos orvosnő, amikor az árujelentést borítékba lezárva szorongatta a kezébe, én el akartam menni, mondta, hogy lassan a testtel üljünk le, mert ő szeretne útravalónak mondani néhány dolgot. És leültünk, és mondta, hogy na, akkor figyelmeztetem magukat, hogy a maguk élete mostantól megváltozott. Egy beteg, szánalmas gyereket szültek meg, a maguk élete innentől kezdve tönkrement.
Ezt így?
Ennél csúnyában is nem biztos, hogy idézném. És először csak néztem nagy szemekkel, hogy most biztosan nekünk mondja, vagy rossz fájt olvas. És aztán kiderült, hogy nekünk szánta ezeket a dolgokat, és akkor kérdezte, hogy jut eszembe, van még gyerek otthon? Igen. Na, akkor felejtsék el, hogy azok is normálisak lesznek, mert a maguk élete innentől ketté tört, készüljenek fel arra, hogy mindketten depressziósak lesznek, reménytelenek lesznek, egy sérült gyereket nevelni nem egyszerű. Ha eddig a nagy gyerekek teljesítettek, innentől ne csodálkozzanak, ha nem fognak teljesíteni, és inkább a nagy gyerekek is a sérült gyerekhez fognak hasonlítani, mint sem, hogy normális életet éljenek. Aztán ő még szerintem folytatta volna, én akkor fölálltam, mondtam, hogy pardon, mondom, van még valami, vagy mert mondom, nekünk ennyi elég volt. De hogy még ő szeretne valamit mondani, mondtuk, hogy ezt már nem nekünk fogja elmondani. Nagy nehezen elkértük azt hiszem ezt az árujelentést, és ott hagytuk a székén ülve, mert egyszerűen nem voltam hajlandó hallgatni azt, amit szerintem így is sokat hallottunk ebből.
Ugyan nem ad ki hangot, de nagyon kerekek a szemeim, tehát hogy ezt nem hiszem el. Igazából ez ilyen kis útravalónak, most azon gondolkozom, hogy olyan szinten kemény, hogy mi lehetett az ő fejében? Ő azt hitte, hogy ezzel segít? Tehát ez egy ilyen kis morális hősködés, vagy nem tudom, ilyen megmondó ember.
Hát igen, viszont egy régi vágású idősebb doktornő volt. Abban az időben nem sok esélye volt egy Down-szindrómával született gyereknek. Ma már szerencsére nagyon csodálatos fejlesztési központok vannak, és egész szép eredményeket el lehet érni a Down-szindrómás gyerekekkel is. És a Zsoltihoz még annyit tennék hozzá, hogy én arra emlékszem ebből a történetből még, hogy amikor a doktornő ezeket mondta, akkor mi összenéztünk Zsoltival, és mind a kettőnknek a szemében az volt, hogy már pedig mi nem leszünk depressziós család. És én hiszem azt, hogy a hitünk ilyen erős volt, és aki bevetjük a hitünket, az minket eleve az egész történet alatt megerősített már az egész a születésig bezárólag is, és amikor lényegében itt az első úgymond támadást megkaptuk, akkor még inkább erősebbé vált ez a...
Igen, pont dolog. Ezen gondolkoztam, hogy amúgy ez egy megerősítő helyzet is lehet, nemrég éltem át hasonlót, hogy volt egy döntésem valami mellett, és a másik oldal az nagyon erősen úgy beszélt, hogy utána azt fogalmazódott meg bennem, hogy már csak azért sem fogom ezt elrontani, és már csak azért is jól fogom csinálni. Tehát ez a fajta pozitív dac, ha lehet ilyet mondani, akkor megerősödött.
Illetve kijött, valahogy összegezte a doktornő azt, az az oldal, akit mi nem képviselünk, és miközben ő beszélt, valahogy akkor... foglalódott bennünk is össze az, hogy igen, mi nem ilyenek szeretnénk lenni, hanem igen, mi olyanok szeretnénk lenni.
Nézzük még a külső véleményeket. Barátok eltűntek, közelebb kerültek, nem barátok, ellenségekké váltak-e, hátatok mögött beszéltek-e rólatok, vagy tényleg bele az arcotokba, hogy volt ez?
Voltak olyan bátrak, akik az arcunkba beszéltek. Azt, hogy a hátunk mögött mit, azt igazából nem is tudom, azóta se szerintem. Volt egy meghatározó beszélgetésem az egyik szomszédunkkal, ami után hazavittük Kamit, és nagy izgalommal kérdezte, hogy na, megvan a baba? Igen. És itthon vannak? Igen. Jaj, hál' az Istennek. Na és milyen? És akkor innen indult egy beszélgetés, mondtam, hogy Kami jól van, születési paraméterek, stb., és mondtam, hogy más, mint az előző kettő. Ő egy különleges szükséglettel született baba Down-szindrómával, és innentől kezdve elindult egy teljesen másfajta beszélgetés. Váltott a hölgy, és nagyon arrogánsan azt mondta, hogy ezt hogy képzelték? Hogy képzelték, hogy egy ilyen gyereket hazahoztak? Sajnálom a gyereket. Így nem lehet élni. Így nem lehet gyereket nevelni. És amikor elmondtam, hogy a gyereket nem sajnálni kell, mert mi sem sajnáljuk, hanem szeretjük, és egy tündéri kislány, akkor ez átfordult, ez a beszélgetés, hogy nem a gyereket sajnálja, hanem a szüleit, hogy ilyen felelőtlen, semmire kellő szülei vannak, mint én, aki nem ott hagyta meg, nem megölte ezt a babát, hanem hazahozta. Tehát hogy lehet így az életnek neki vágni, akinek ilyen apja van, mint én vagyok. És hát ennél cifrábbakat is mondott, hogy milyen felelőtlen maga, nem gondolkozik, és stb. És én elmondtam neki, hogyha kegyeddel történne valami kutyasétáltatás közben, és egy autó elütné, és eltörné a kezét vagy a lábát, akkor sem ütnénk agyon, hogy ne szenvedjen, hanem akkor is a különleges helyzetében megpróbálnánk, hogyha annál súlyosabb baleset vagy betegség is érné, akkor is emberi módon kezelnénk. Miért gondoljuk ezt egy csecsemő esetében, hogy máshogy kellene gondolkozni, mert ő máshogy született. Szerencsére nem sok ilyen volt, de voltak ilyen megnyilvánulások is. Nyilván ezek a bátrabbak, akik így pacekba bele, de volt sok olyan megnyilvánulás, ami érzelmileg sokszor nehezebben viseltük, akik sajnáltak és érzelmi dolgokat pengettek. Tehát amit te is mondtál, hogy ilyenkor a dac és a hitünk, a meggyőződésünk előtérbe került. amikor a mi gyengeségünket is megtalált, az érzelmeinket, akkor azért sokszor nehezebb volt feldolgozni akár ezeket a mondatokat is.
Amúgy ez is nehéz, hogy szerintem sokszor az emberek nem tudják, hogy mi a helyes reakció, mert ritkán találkoznak ilyen családdal, és kicsit az az effektus, mint amikor átkíséred a vakot akkor is, amikor nem akar átmenni a zebrán, mert egyszerűen nem tudod, hogy mit reagálj, vagy mire volna neki szüksége. Van valamilyen praktikus jó tanács, amit mondjuk valakinek így mondanátok, hogy hogyan viselkedjen? Tudom, hogy az úgy jól hangzik, hogy úgy, mint bárki mással, de hát nyilván nem ez az ösztönreakció.
Uh-huh. Szerintem amiben én próbálok segíteni, vagy próbálunk segíteni Zsoltival együtt és külön-külön is, hogy én mindig nagyon nyitott voltam erre a kérdésre. Sőt, egy idő után már annyira, hogy mindig látom azon az emberen, akivel találkozom, hogy szeretne rákérdezni, vagy észreveszi a kamillán a másságot, akkor nem várom meg, hogy ő keresse a szavakat, hanem én fűzöm bele a mondandómba, hogy természetesen a kamilla, ő egy speciális igényű kislány, és akkor folytatom a beszélgetést, és segítek egy kicsit a beszélgető társamnak, hogy természetesen kialakuljon egy olyan közeg közöttünk, amiben ő bátran kérdezhet. És másoknak pedig azt ajánlom, hogyha ilyen családdal találkozik, hogy mindig figyelje azt, hogy az anyuka, az apuka mennyire nyitott a beszélgetésben. Hogyha úgy érzi, hogy kerüli a témát, vagy magát a beszélgetést, akkor természetesen érdemes ezt tiszteletben tartani, de egyre többen szerintem nyitottak arra, hogy erről szívesen beszéljenek.
Említettétek az eléggé borús jóslatot a szűk családdal kapcsolatban, és erre mindenképpen szerettem volna rákérdezni, mert erről is hallottam sztorikat, legendákat, hogy mi a helyzet tényleg a szűk családon belül a hétköznapi életben azzal, hogy van elég időtök egymásra, van elég türelmetek egymásra, vagy igazak azok a pletykák, hogyha valakinek Down-szindrómás gyermeke születik, akkor legtöbbször a szülők eltávolodnak például egymástól, mert hogy nincsen annyi idő, hiszen különleges, speciális figyelmet igényel a gyermek?
Hát szerintem a tapasztalat alapján, illetve azok az anyukák, akikkel úgymond egészséges gyermeket nevelnek, azt gondolom, hogy nem kifejezetten van több nehézség. Tehát látok olyan egészséges gyermeket nevelő gyereket és szülőt, akik nem kisebb nehézségekkel küzdenek, csak egyszerűen szorongóbb az anyuka, problémásabb a gyerek, nem tud aludni. Nálunk a Kamilla nagyon gyorsan egy-két hónapon belül átaludta az éjszakát. Úgyhogy ebből a szempontból nem volt gond. Nagyon korán elkezdtünk sűrűn fejlesztésekre járni. Az azt jelenti, hogy heti 4-szer, 3-szor 4-szer, ami nyilván megterhelt te az akkori életritmusunkat. Zsolti, ő dolgozott ugyanúgy, tehát illetve volt, amikor ő is besegített, de alapvetően a hétköznapi teendőket, azokat én vittem, és nyilván azt tudom mondani, hogy kicsit talán a mentális figyelmünk jobban elvitte, illetve nem a hétköznapi teendők, hanem hogy hova menjünk még olyan helyre a Kamillával, mi lenne az a fejlesztés, ami neki szükségszerű lenne. Tehát ennek a kutatása, a felkutatása, a róla való gondolkozása az, ami egy kicsit többlet energiát eredményezett.
Ez a gondolkodás, meg nyilván rengeteg utánaolvasás, valószínűleg interneten rákeresés, ez kiváltott olyat, mint amit sokakból, hogyha mondjuk tegyük azt egy tünettel kapcsolatban, egy betegségnél elkezdi googlizni a dolgokat, és utána le kell nyugtatni, mert hogy igazából jobban ráparáztatja magát a témára, mint ahogyan kéne. Tehát ezek a keresgélések, ezek inkább megijesztettek titeket, vagy hát megnyugtattak?
Nagyon hamar kiszélesedett egy világ, tehát abban a pillanatban, amikor szembesültünk a mi helyzetével, mint hogyha egy függöny jön keresztül egy másik épületbe vagy világba léptünk volna, ahol más fények, más szag, más levegő, más illatok terjengenek. Tudtuk abban a pillanatban, hogy az életünk megváltozott. Reméltük, hogy nem az említett orvosnő szavai alapján, de az nagyon nyilvánvaló volt, hogy más világ. Ezt nem lehet elmondani. Most valakinek azt mondjuk, hogy ilyen gyereket születek, és megváltozik az életed, akkor ezt elrémisztheted, vagy bíztathatod, de közel sincs meg az az érzés, ami valójában történt. Onnantól kezdve minden Down-szindrómást észrevettünk, minden jelet erősnek láttunk, minden info megtalált minket, minden mondat betalált, tehát igazából olyan, mintha az érzékszerveink, a szemünk, a szánk, a fülünk, a bőrünk, az ital, az étel, minden hatna ránk, és mindenhonnan ezek az infók jöttek volna. Én ebben nem vagyok jó, hogy googlizzak, és keressek, és olvassak. Zsuzsában sokkal-sokkal jobb volt. Ő nagyon sok új infóval állt elő. Amikor találtunk egy fejlesztést, én boldog voltam, hogy beállítom, hogy csütörtök reggel Kami az enyém, 7-kor kocsiba vagyok, megyünk Zuglóba, letudjuk, hazajövök, megyek dolgozni. Zsuzsa soha nem állt itt le, hanem ő mindig jött egy újabb-újabb gondolattal, ami úgy jó volt, hogy ő mindig hozta azokat a fejlesztési ötleteket, amiket aztán hallott, amikor ő vitt el máshova, amit ott is hallott infót, tehát igazából ezek egymást hozták, illetve bekerültünk egy olyan körbe, egy olyan világba, ahol azért már valamelyest a Down alapítványon keresztül kitaposott utak voltak, kapcsolati rendszereken keresztül, tehát eldönthettük azt, hogy akarjuk ezt a fejlesztést, sőt, azt is eldönthettük, hogy akarunk-e ilyen család lenni, aki egy ilyen közeghez tartozik, vagy inkább mi úgy döntöttünk, hogy egy olyan család maradunk, aki egy ilyen gyermeket nevel, de mi inkább a normál irányba szerettünk volna tartozni. Tehát inkább a Kamit motiválni abba az irányba, hogy vigyük magunkkal, mint sem, hogy mi menjünk kifejezetten csak olyan programokra, vagy olyan eseményekre, ahol ilyen gyerekek vannak. És ezzel nem minősítem egyik oldalt sem. Mi ezt választottuk, hogy a Kamit a Down-szindrómája és a megszokott vágyott ritmusa ellenére is motiváljuk abban, hogy újabb és újabb élményeket, ritmusokat éljen meg, hogy egyre jobban szeresse azt a világot, amiben mi is élünk.
Az elején bedobtatok két nagyon jó szempontot. Az egyik az, hogy mi az, amit ti adtok, és a másik az, hogy mi az, amit ti kaptok. Szerintem arról jó sokat beszélgettünk, és nagyon élveztem, hogy mi az, amit ti beletesztek, mi az, amit ti adtok, de kíváncsi vagyok arra az oldalra is, amit Kami ad, és amit ti kaptok, úgyhogy erről beszélgetünk majd.
Ez a Mit lépnél? A megoldások nyomában. Készen állsz? Már is folytatjuk.
Mit lépnél, ha megtudnád, hogy a gyermeked Down-szindrómával születik? Erről beszélgetünk Zsuzsával és Zsolttal, és hát itt felmerült még egy gondolat, hogy az első két napról egy picit beszélgessünk, mert az valahogy meghatározó volt. Ugyanis belecsöppentünk abba, hogy már mentek előre az elhatározásotokban, de valahogy ennek gyökeret kellett vetni. Kellett, hogy egy alap elkészüljön.
Igen, a születés után, ahogy a kórházban a hétköznapi napi teendők zajlottak Kamillával, és a fejünkben, meg a szívünkben született nyilván a döntés, hogy akkor egy új életre lépünk vele kapcsolatban, de nem tudtuk, hogy ez pontosan mit jelent. Tehát a félelmek azért ugyanúgy jelentkeztek egy nem ismert világ részéről. És ez bennem nagyon érdekesen zajlott, azért a szívemben muszáj, hogy őszinte legyek a riport kapcsán is, meg egyébként is, hogy az első két nap nagyon nehéz volt. Ugyanis nem azzal kapcsolatban, hogy a Kamillát ne szeretném, hanem az ő arca volt, ami folyamatosan szembenézett velem, és az arca volt az, aki visszaadta nekem azt a világot, ami vár ránk, és nem azért, mert félnék, hanem egyszerűen nem tudtuk pontosan, hogy mi az, ami a hétköznapokban zajlani fog, illetve hova fog kifutni a történet.
Tehát ez ismeretlen.
Ez egy ismeretlen volt, igen. És még akkor az első két napban nem nagyon tudtunk, alapítványnak van egy csodálatos dandada szolgálata, ami abban
ez micsoda nyelvtörő, igen?
Igen. Ami abban az időben már működött, de valahogy nem jutott el ehhez a kórházhoz, ahol mi jelen voltunk. Szerencsére úgy tudom, hogy ez egyre inkább kiteljesedik ez a szolgálat, és már minden kórházban azonnal, hogyha ilyen gyerek születik, akkor azonnal szólnak ennek a szolgálatnak, és kijönnek az anyukához, és ha kéri, akkor segítenek egyáltalán egy kicsit eligazodni ebbe a világba. Nekem ez nem volt, ezért a félelmeim meg a fájdalmaim keveredtek ezen a téren, és emlékszem rá, hogy minden alkalommal, amikor ölbe kellett venni a Kamillát, és meg kellett szoptatni, akkor az arca volt az, aki nekem jelezte ezt a világot. És nagyon sok sírással telt az első két nap, és sokszor volt, hogy csak néztem a Kamillát, és éreztem egy falat kettőnk között. És éreztem a valahol mégiscsak a nem elfogadást a szívemben, illetve nem is ez az igazság, nem elfogadást, hanem nem tudtam mélyen a szívembe engedni őt. És emlékszem egy pillanatra, amikor egyedül voltam vele, Zsolti nem volt a szobában, akkor szintén csak néztem a Kamillát, és a Kamilla nézett rám vissza, és a szemeivel, ahogy beszélt hozzám, én egyszer csak éreztem egy hangot a szívemben, ami azt mondja, hogy anya, én engem küldtek, ne haragudj rám, nem én vagyok a hibás. Tehát engem küldtek, és ezért jöttem hozzád. És ahogy ez a gondolat végigszaladt a szívemen, azonnal ledőltek ezek a falak. És azonnal felkaptam a Kamillát, az ölembe fogtam, és onnantól kezdve megtörtént a teljes elfogadás. Hiszem azt, hogy az értünk elmondott sok imádság is segíthetett ebben, és sokan gondoltak ránk ezekben a napokban. És innentől kezdve, amikor hazamentünk, el kellett tennie egy-két hétnek, amíg a család ebben az érzelemben rendeződött, és békességet kaptunk a továbbiakra.
Ha valaki ismeri a Kamit, és látja a szemeit, akkor azt hiszem, hogy azonosulni tud, amit Zsuzsa mondott, hogy anya, én jöttem, engem küldtek. 12 év után is ugyanaz a szeme van, és ugyanúgy néz, kis csibészséggel és kis játékossággal, figyelemmel vegyítve. Azt hiszem, ez fantasztikus érzés. Nézni azt a alakoskodás nélküli szemeket, amit őt nem lehet megtanítani alakoskodni, viselkedni, nem lehet megtanítani arra, hogy hazudjon, nem lehet megtanítani arra, hogy máshogy nézzen, ő úgy néz, ahogy kapta. És ez semmi mással nem vegyíthető. Ez egy vegytiszta állapot. Visszatérve az első két napra, számomra máshogy volt, nyilván más helyzetből voltam. Megmaradtak momentumok, ami a megtöretést és a felemeltetést is adta nekem. Érdekes volt, hogy az orvos nem volt ott, amikor született Kamilla. Valahol a város másik felén rendelt, folyamatosan beszélgettünk, mondtam, hogy még ráérsz, még szerintem bírja, ami nem jön. Aztán fölhívtam, hogy na, szerintem most indulj, mert én úgy gondolom, hogy itt az idő. Tehát kiváltunk az utolsó pillanatig, szerintem az utolsó utáni fél óráig.
Mert azt mondod, szerint, hogy az apás szülés egészen új értelembe került, mert hogy neked kellett megoldani a dolgokat.
Hát ott volt a bába, aki amúgy is ott lett volna. Aha. De hát ő azt mondta, hogy Zsolti, akkor ezt most te húzod, te hozod. Nekem ezért is volt nagy élmény, a mai napig nagy élmény, hogy gyakorlatilag az orvos segédjeként segíthettem Kamit, és megtisztítottam, megmostam, átpújáltam és odaadtam Zsuzsának, és már a kezembe volt, amikor megjött bukós isakkal a hóna alatt az orvos, és azt mondja, hello srácok, minden oké? Okay? Mondtam, hogy nyugodj meg, semmi gond, minden oké. Okay. És emlékszem, hogy oda térdelt mellénk az ágyra, néztek amit, és én az ő szeméből értesültem. Hogy mi történt. Nekem az megmaradt, ahogy az orvos nézte a kamit, és én a nagy izgalom, az öröm, az izgatottság, a kérdések, a bizonytalanságot, ott egyszerre minden leesett. Nekem ott volt az első pont, hogy ne, várjál Attila, várjál, mit mondasz? És aztán kivitték, megengedték, hogy az orvosi konzíliumban részt vegyek a kórházba, és ott hallhattam, ahogy beszélnek a gyerekemről, akuttan és hosszú távon, és én abba próbáltam közbeszólni, hogy állj, mondom, hát ez nem így lesz, meg nem így van, meg nem ezt kellene csinálni, és akkor kérdezték az orvosok, hogy az orvos úton, mert apa, kolléga, hogy így beszélget velünk, és mondta, hogy nem, de benne sok minden eldőlt már. Úgyhogy vannak olyan beszélgetés részletek, amin már túl vagyunk az apával. Tehát erről nem kell beszélni. És ott már tudtam, hogy mi a helyzet. Egy másik villantás, ami az első pillanatokhoz tartozik, ezt ugye szintén ott az orvosi kibővített konzilium alkalmával hangzott el, hogy ezek a jegyek, fül, orszáj, stb. Ezek enyhülhetnek, tehát lehet, hogy a magzati állapot miatt élesebbek, ami a kaminál egyáltalán nem is volt ilyen nagyon erős, éles vonás. És én ezt úgy nyugtáztam magamban, megmondom őszintén, hogy ezek elmúlhatnak, kisimulhatnak, és mi van, ha mégsem? Mi van, ha mi most belelátunk olyat, ami nincs is benne? És emlékszem, hogy ott sírtunk, leesett nekem így az orvos személynek a tekintetéből, hogy mondjam, így baj van, de bíztam benne, hogy ezek a jegyek elmúlnak, és úgy jöttem hazajöttem, és fájdalom volt bennem, sírtam, nem tudtam, hogy miért sírok, hogy kit síratok, magunkat, kamit, vagy bárkit, de nehéz volt. De abban bíztam, hogy reggel fölkelek, bemegyek a kórházba, az első utam az lesz, és azzal fogadnak, hogy kisimultak ezek a jegyek. Berohantam a kórházba, szemem az karikás és könnyes volt, de a kamié nem változott, ugyanolyan volt, mint tegnap. És akkor mondtuk, hogy nem is kell a genetikai vizsgálat, nyilván le fogják folytatni, mert a kórház ezt meg kell, hogy tegye, de hogy nekünk erre már nincs szükségünk, a Kamilla ilyen. És akkor volt két napom, amikor én nem tudom, hogy vészeltem túl, a nagyokkal itthon volt segítségem, de én végig sírtam. Itthon nem nagyon szerettem volna tenni, hogy a gyerekek ne lássák, de amikor mentem, jöttem a kórházból, kocsival végig zokogtam, alig láttam valamit is. Én ott azt hiszem, kisírtam magam, és ott próbáltam magam felvértezni, amiről az előbb is az elején beszéltem, hogy az első időszakban nem nagyon akartam beszélgetni emberekkel, inkább magammal, Zsuzsával, Kamival lenni. És nekem volt egy bibliai vers, ami sokat jelentett, amikor a sírásomon túl volt annyi erőm, hogy gondolkozzak, és a Róma 12:1-2-ben van, most nem néztem utána pontosan a szavaknak, de azt mondja Pál, hogy az Isten irgalmára kérlek, tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amelyik tetszik az Istennek, és változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy tudjátok, hogy mi a jó, mi a tökéletes. És számomra nagyon, nagyon hangsúlyos volt, hogy szálljátok oda testeteket, élő áldozatul. És az Isten, mint azt kérte volna tőlem, hogy szálljam oda Kamillát, tehát ő nekünk adta, teljes felelősséget adott Kamilla fölött abban a pillanatban, és ami ezt nyilván nem tudja megtenni, de ezt nekem kell az a bátorságot vennem, erőt vennem magamon, hogy odaszálljam az ő testét, élő áldozatul, és hogyha én ezt odaszánom, akkor nincs jogom ezt az odaszánást visszavenni sajnálat miatt, keserűség miatt. És akkor nagyon nagy megnyugvás volt, hogy én odaszántam. És azt mondja, hogy változzatok meg, ne igazodjatok-e világhoz, ez nagyon erős volt, hogy a világ azt mondta, hogy ezt nem ezt kell tenni, hanem változzatok meg az értelmetek megújulásával, és nekem az volt akkora feltételem, vagy a kikötésem, vagy az imádságom, hogy a Kaminak legyen annyi értelme, hogy az Isten tudja választani, vagy ő alanyi jogon fogja kapni az Istent. És ez egy jó megnyugvás volt, hogy a Kami jó helyen van, nem csak miattam, hanem attól, akit Zsuzsa mondott, hogy egy ajándék, ahogy jött, és azt mondtam onnantól kezdve, hogy az ajándék tökéletes, az ajándékozó is tökéletes. A csomagolás az egyedi. Én lehet, hogy változtattam volna a csomagoláson, de így kaptuk. Tehát most ne a csomagoláson akadjak föl, hanem merjem az ajándékot nézni.
Azóta, hogy ezek a falak ledöltek bennetek, azóta voltak kiakadások, akár pánikok, vagy nagy sírások ezzel kapcsolatban, vagy ez egy olyan dolog, amit egyszer így lejátszottatok, és azóta rend van.
Igen, hát voltak életszakaszok, amikor az ember szembesül azzal, hogy valóban nem úgy fejlődik a Kamilla, mint a többi gyerek. Tehát amikor lemegyünk a játszótérre, és látom azt, hogy a többi gyerek ugyanebben az életkorban már futkározik, a Kamillával még mindig csak próbálunk tipegni, akkor igen, tehát ezek a pillanatok, ezek mindig egy-egy ilyen kis fájdalomfaktorok.
Mi az, ami ilyenkor átsegít?
Jó kérdés. Szerintem az körülbelül egy ilyen 5-10 percig átfut az embernek a szívén, lelkén, és aztán valahogy visszatér abba a kerékvágásba, hogy ez van, és így kell tovább folytatni. És nagyon érdekes, hogy amikor a kezdetekkor beszéltünk arról, hogy vajon, amikor megtudja az ember, hogy más gyerkőc születik, speciális gyerkőc, akkor mit tenne? Tehát elgondolkoztam azért ezen a kérdésen, amit az elején felvetettél, hogy mit lépnél. Tehát az az igazság, hogy én elsősorban gyermeket vártam. Tehát gyermeket vártunk, tehát nem is gondolkozunk azon, hogy mit lépnél. Tehát nagyjából ilyesmi zajlódhatott a fejemben is, hogy igen, megálltam, és kicsit szívbe markolóan végig gondoltam, hogy igen, nekünk nem ez jutott, de megyünk tovább. És örülök, hogy ennyire már eljutottunk, és remélem, hogy mindent meg tudok tenni, hogy tovább fejlődjünk.
Mm-hmm. Azzal nagyon egyetértek, hogy igazából itt nincsen döntéshelyzet, mert hogy nem rendelkezhetek egy ember élet felett. És a másik, ami engem erősít abban, hogy itt a helyes döntés, és én ezt kimerem mondani, az, amit ti meghoztatok, hogy azon szerencsések közé tartozom, aki láthattam a Kamillát a családom belül, és a veletek töltött időben, és én azt tapasztaltam, és csak így bekukucskálva a család életébe, azt láttam, hogy olyan típusú és mennyiségű szeretetet ad, amit, hát mondjuk azt, hogy egy átlagos valaki nem tud. Erről egy kicsit meséljetek, hogy ti ezt hogy élitek meg. Én valahogy nem is tudom szavakba önteni, mert teljesen más. Valahogy tisztább, hogyha mondanom kéne. Ez az alaktalan vagy a formaiságoktól mentes talán jól leírja. Akár egy sztorit is, amiben ez így kijött, hogy elmesélsz.
Konkrét sztorinál mindig konkrét sztori hiányzik. Próbálom összeszedni magam. Az előző gondolatból indulnék ki, hogy sportnyelven szólva Kami önmagával versenyez. Nem azzal, hogy egy tőle 5 évvel fiatalabb gyerek a játszótéren mászott, ő meg még nem. Ezeket nekünk kellett letenni, de azt láttuk, hogy ő az ő életében boldog tud lenni, és vidám, és tiszta, és vidámságot és csibészséget hoz. Ez felettette azt, hogy nem máshoz, hanem önmagához hasonlítsuk. Tehát, hogyha tegnap ezt tudta csinálni, akkor lehet, hogy jövőre már azt is fogja tudni csinálni. Az időszak az nem napról napra túlélésért ment, de a fejlődés az hosszabb intervallumokra tudtuk lebontani, és bizonyos szempontból mentesek voltunk attól a játszótéri beszélgetéstől, hogy az én babám már ül, tényleg, az enyém nem, mit csináljak, hogy üljön. Tehát mi ezekben a harcokban, vagy ezekben a beszélgetésekben, én úgy éreztem, meg úgy érzem, mentesültünk, mert körönkívülivé váltunk, tehát bizonyos szempontból ez jobb volt. Ma már azt mondanám, hogy Kami egy jelenség, és hogy beszélget, szavakat mond, megvidámítja a napjainkat, azokat a reakciókat, azokat a dolgokat, ahogy ő megéli. Például vannak is rituálik. Nagyon jó a ritmus érzéke, tehát neki fontos, hogy a napokban, a szokásokban minden ugyanúgy történjen. Tehát elmegy a konyha előtt, képes visszatolatni két lépést, belépni és becsukni a szekrény ajtót, mert annak zárva kell lenni, mert ő azt úgy szokta meg. És
igen, erre emlékszem, hogy valahogy az időbeosztás és a dolgoknak a megfelelő helyén való kezelése az neki nagyon fontos volt.
Igen, tehát, hogy időben úgy legyen, ugye Down-szindrómásoknál fontos, hogy a megszokottság. Mi sokkal inkább azt szeretnénk a Kamiban motiválni, hogy legyen egy biztonság a napjában, de hogy legyen sok változatosság is, hogy ne óckodjon idegenektől, új helyzetektől, és szerintem jól veszi, mert annyifele megyünk, meg annyifele voltunk, meg annyiféle formában látja a nagyokat, hogy ő neki ezt muszáj meglépni, ezt a harcot, hogy ő nem maradhat Down-szindrómás, tehát ő muszáj túllépnie ilyen szempontból. De megvannak azok a szokások, nagyon, nagyon vicces, ahogy ő kifejezi, hogy nem, és nem akart mondjuk óvodába menni, tehát úgy legyökerezett, nem tudom, egy méter magas se volt, de nem tudtuk belögdösni, mert ő nem akart menni, tehát ő ezt kifejezte, hogy nem. Aztán most, amikor iskolába megyünk, és öntudatra ébred, ahogy közelítünk az iskola fele, reggeli szokásunk, amikor én viszem, hogy már a szomszéd utcába elkezdi a hátizsákját fölvenni a hátára, és nagyon helyezkedik. Ő látja, hogy a nagyok egyedül mennek be az iskolába. Tehát ő egy kis passzúj, szoktam neki mondani. De ő látja, hogy a nagyok egyedül mennek, és ő ragaszkodik, hogy ő egyedül menjen. Az elején ez úgy történt, hogy ahogy megérkeztünk, még az autó gurult, ő már vette a hátizsákját, és próbált rohanni, úgyhogy csak a szeme sarkából nézett hátra, hogy hát, ha nem követem, és egyedül tud bemenni, hogy őt ne kísérgessem. Aztán megbeszéltük, hogy Kami, apa nem fog bevinni egyedül mézben, akkor megnyugodott, akkor sikerült akkor készülődni, amikor megálltunk az autóval, de azért mindig mondja, odahajol és mondja, hogy apa, állj, apa, ne tovább. De most már megszokta, hogy egyedül megy, becsukja az ajtót, oda teszem a kezem az üvegre, ő kívülről ráteszi a kezét az én kezemre, és úgy köszön el, és akkor mondja, hogy hia, apa, és aztán nagy nyugodtan végigmegy a járdán, és bemegy az iskolába. De vannak olyan sztorik, olyan szavak, amit csak a Kami használt, most már mindannyian használunk.
Például?
A sziasztok, ő azt mondja, hogy hiakó, és most már azt hiszem, hogy egyes számba is úgy köszönünk el, meg oda egymástól, hogy hiakó, és a nagyok is épp Jászmény jegyezte meg a minap, hogy nem a Kami beszél családul, hanem a család beszél Kamiul. És vannak olyan kifejezések az igenre, a nemre, meg a egy-két dologra, ami ahogy szólítja, hogy Jámi, Pepepe, tehát Jászmin és Benedek, ahogy őket szólítja, most már egymást is sokszor úgy szólítják a nagyok. Tehát megtanultunk olyan szavakat, amit a Kami hozott el nekünk, és tartósan beírta a szószedetünkbe.
Ha már cuki sztorik, nekem is eszembe jutott valami, és remélem, hogy nem fogod nekem dobni a mikrofont, hogy ezt elmesélem. Akkor még kicsi voltak a mi, és...
Jól vigyázz.
És emlékszem, hogy nagyon határozottan és iszonyatosan nagy türelemmel próbáltad leszedni őt a tévéről. Tehát valamiért ő azt érezte, hogy arra neki föl kell másznia. És kicsivel később, ugye karácsonyi időszak volt, ő valahogy hozzányúlt a fenyőfához, és ez a tüske dolog, ez nem nagyon jött be neki, és akkor végül az volt a kreatív megoldásod a tévére mászással kapcsolatban, hogy ilyen fenyőágakat raktál le a tévé elé, és messziről elkerülte a tévét. Emlékszel erre a sztorira? De a kreativitást előszedi.
Hát látod, én ezt elfejtettem, ezt a szorit. Arra emlékszem, hogy az elején, amikor végre megtanult járni, mászni, akkor ő ezt alkalmazta, és felmászott a tévé állványra, és ment a mese a tévébe. Most azt csak poén kedvéért teszem rá, hogy szörföztek a tévé, de biztos nem. De hogy ő megállt a tévé előtt, megfogta a tévé tetejét, és gyakorlatilag elkezdett vele szörfözni.
Tévészörf.
És amikor beérkeztem a nappaliba, akkor hát nem tudtam, hogy rászóljak, hogy megforduljon, és magával ráncsa a tévét, és leessen, vagy hagyjam szörfözni. Tehát ez megmaradt, hogy ő a tévén nagyon sokszor volt. Tehát szó szerint rajta volt a tévé.
Egészen új értelmet kap a szörfözni a csatornák között kifejezés is. Teljesen jó. Zsuzsa, neked eszedbe jutott valami történet?
Igen, a Kami személyisége, lénye, inkább azt mondanám, hogy lénye, az, amit nagyon nehéz elmondani, amikor, hogy mi az, amit tud adni. Vannak konkrét dolgok is, de vannak dolgok, amiket át kell élni, szokták mondani. Az első különleges élményem az volt, hogy amikor szoptattam őt nagyon sokáig, szerencsére tudtam szoptatni őt, tehát ahogy mi egymás mellé lefeküdtünk, onnantól kezdve megszűnt a világ. Tehát egy olyan csodálatos békességet adott az ő jelenléte, hogy csak feküdtünk egymás mellett, iszonyatosan élveztem. A másik két gyereknél ez a fajta jelenség nem így jött át kettőnk között, és valami olyan mást adott nekem, amit így nehéz megfogalmazni, és a mai napig az ő szeretete, az ő ölelése. Nagyon sokszor jönnek oda hozzánk, ő nagyon igényli a társaságot, és nagyon szívfájdalma az, hogy nagyon az ő korosztályában nincsen úgy barátja vagy barátnője, ő nem úgy tud barátságokban élni. Az osztályban van egy-két barátja, akit nagyon szeret, és nagyon örülök, hogy ott meg tudja élni, de a hétköznapokban ugye nagyobb tesókhoz jönnek a barátok, és úgy kevésbé, de mindig, amikor eljönnek hozzánk, és aztán valaki bátor ahhoz, hogy őt megölelje, akkor mindig egy csodálatos élményben, érzésben van része, és én úgy fogalmaztam meg, amikor az ő ölelését tudnám elmondani, hogy olyan, amikor az ő ölelésében vagyok, minthogyha nem lennének a testnek a fala. Tehát, minthogyha megszűnne a test lenni, hanem egyszerűen csak átad egyfajta szeretetélményt az ő élete, és nagyon szeretjük azt, ahogy ő megnyilvánítja ezt a szeretetét, de a vidámságát is. Tehát nálunk reggelente az iskolába verseny van az első ülés helyért, tehát az anyós ülésnek a helyért verseny van, és a Kami ugyanúgy küzd, és nagyon keményen dolgozik reggel, hogy ő öltözön fel először, és kicsattog az ajtón, és megszerzi a kulcsot, és kinyitja a kaput, és ott ráfekszik az anyósülés ajtajára, hogy oda senki más ne mehessen, úgyhogy tudja, hogy az életben küzdeni kell, és teszi is.
Mit lépnél? Egy podcast a megoldások nyomában. Rédül Ádámmal. Lépésről lépésre.
Többször említettük a nagy tesókat, a középső Jázmint és a legidősebb Benedeket. Mindenképpen szerettem volna, hogy ők is megszólaljanak ebben az epizódban, úgyhogy Activity rovatunkban velük beszélgetek.
Mit lépnél? Activity.
Felmásztunk egy játszótéren a mászókára, egy kis házikó csúszda tetején vagyunk Benével és Jázminnal, mert hogy itt nem ér minket az eső, és titeket is kérdezlek egy kicsit Kamilláról. Talán kezdjük onnan a dolgot, hogy meséljetek arról, hogy mi az, amit Kamillától tanultok? Mi az, amit tőle tanultatok, vagy akár tanultok?
Neki van egy ilyen kicsit sajátos nyelve, és ezt mi is nagyon átvettük, és használjuk így mindennapokban is. És van olyan, hogy néha véletlenül elszólom magam iskolában is egy szóról úgy, ahogy a Kami mondaná.
Tudsz mondani egy példát? Tehát mi volt ez, amit akár egy iskolában is használtál?
Hát biológia órán a pillangót, ő úgy mondja, hogy pitagó. És véletlenül úgy akartam bemondani a választ.
Ezek szerint ti tanultok meg Kamillául, és nem pedig Kamilla családul?
Hát sokszor igen.
Neked is volt ilyen helyzeted?
Hát Sur is nem volt, de otthon szoktunk egymással így beszélni, hogy kicsit humorosan, hogy mondjuk, hogy valamit ki akarunk cserélni, akkor mondjuk, hogy ő szokta, hogy kreje, meg ilyen módon.
Ezt mikor használja?
Hát a csere szóra. Aha.
És például az otthoni dolgokban Kamilla mennyire kezeli magát versenytársként? Tehát látom, hogy elmosolyodtatok, úgyhogy nem is folytatom a kérdést, meséljetek.
Hát például, amikor megyünk valahova autóval, akkor megy a harc, kiül elől az anyós ülésem, és erre kezdtük el azt, hogy ha-ha, mert ugye amikor én ülök elől, akkor kirögjük egymást ilyen vicces módon, és akkor ha-ha, és akkor amikor Kami mondja reggel, hogy ha-ha, akkor az azt jelenti, hogy ő akar előrülni. És azt minden reggel lefoglalja elsőre, hogy akkor ő fog előrülni, és akkor utána megy a harcot, hogy ki fog végül ülni.
Előfordulhat az, mert hogy Zsuzsa és Zsolt meséltek arról, hogy azért kamaszodik. Tehát, hogy előfordulhat az, hogy mondjuk nem ő ül elől? Ezt elfogadja, vagy olyankor hogy reagál?
Nem szereti elfogadni. Nagyon bedurcizik utána, és nem szól hozzánk.
De van olyan nap, amikor ez megtörténhet? Vagy te ezt mindig így viccesen veszed?
Hát van. Igazából sokszor nagyon dönti el, vagy hogyha mi érünk oda hamarabb, akkor próbálkozik, de akkor kénytelen lesz elfogadni, hogy nem ülhet el.
Mi a helyzet Kamillával? Mennyire barátkozik? Tehát mondjuk, hogyha ti egy baráti társasággal vagytok, mi ez, mint neked most volt születésnapod, Isten éltessen ezúttal is, mondjuk ő is megjelenik ott, akkor a többiek felé mennyire nyitott, akik nincsenek vele mondjuk minden nap?
Hát nekem például volt osztálytársaim, amikor mondjuk átjöttek, akkor volt egy-két ember, akivel így nagyon jóban lett, és nagyon szerette, és például akkor így próbál velünk lenni és közel lenni. Szóval, hogy alapvetően barátkozós, viszont hát ilyen téren válogatós.
Azt tudjátok, hogy mik a szempontjai?
Nem.
Mi alapján válogat?
Nem, igen, nem nagyon tudjuk.
És van mondjuk legjobb barátnője vagy barátja, aki akár így a saját osztályából rendszeresen vele van?
Igen, van egy osztálytársa, és őt rendszeresen szokta otthon is emlegetni.
Ki ő?
Corina.
Mi az, ami Kamillával kapcsolatban nektek nehezebb? Vagy amit mondjuk nem ilyen természetesen viccesen kezeltek, hanem amivel nektek is meg kell akár küzdenetek. Van ilyen?
Hát reggeli készülődés és reggeli felkelés az elég problémás szokott lenni.
Mert mi történik olyankor?
Hát nem nagyon szeretne felkelni, és ilyenkor is nagyon be tud durcizni, és nagyon nehezen lehet kirángatni így az ágyból, meg ilyesmi.
Mivel lehet feloldani, hogyha mondjuk bedurcizik?
Hát mondjuk mondani kell neki, hogy kaphat mesét, telefonról YouTube-ot nézni, akkor kicsit engedékenyebb, de az sem mindig segít.
Mennyire hallgat a tesóira, és mennyire hallgat a szüleire? Tehát van olyan helyzet, amit mondjuk ti tudtok, vagy ti szoktatok megoldani?
Hát szerintem, amit mi meg tudunk oldani, azt anyáik is meg tudják, de sokszor szoktunk mi segíteni, hogyha anya nem ér rá, vagy mi vigyázunk, akkor ránk is hallgat ugyanúgy.
Hogy szólít titeket? Ha jól tudom, akkor nektek is van egy különös nevetek, vagy különleges.
Hát én Pepetje vagyok, Benedekből. Ez kicsit vicces, igen.
Én pedig Ami.
Van olyan program, amit a leginkább veletek szeret csinálni? Nem tudom, mondjuk elmenni sétálni, vagy kenyeret kenni, vagy akármit, amit úgy konkrétan veletek szeret. Filmet nézni, mesét nézni.
Hát én néha szoktam vele focizni otthon a házban, passzolgatni meg ilyenek, de...
Például kézi meccsedre elmegy?
Elszokottak körül fönt a napáikkal, és apa szoktam mondani, hogy mindig észrevesz, és akkor mondja, hogy ott vagyok.
Mi az ő kedvenc meséje? Mi az, amit szeret nézni?
Hát van a Nick Junioron egy olyan, hogy Shimmer és Shine. Azt nagyon-nagyon szereti.
És ilyenkor azt tudjátok, hogy mi az, amiért ő ezt szereti? Tehát ezt el szokta mesélni? Vagy egészen egyszerűen csak látjátok, hogy olyankor felragyog az arca?
Szeret énekelni a kis főcímdalt. Akkor táncol otthon, meg kis mozog, nem tudom, ilyesmi.
Hogyha meg kéne ajándékoznotok, akkor mit adnátok neki? Mi az, aminek a legjobban örülne?
Hát, nagyon szereti a babákat. Viszont abból van elég otthon, úgy érzem.
Nagyon szereti a fakanalakat elvenni. Otthonról van egy teljes gyűjteménye.
Ez mit jelent? Valahova eldugja?
Hát a táskájába szokta hordani, meg kiteszi a kis saját szőnyegére ott a babáinál.
Mikor szoktatok vele leginkább időt tölteni? Suli után, hétvégén? És hogyha időt töltötök, az mit jelent? Közösen csináltok valamit, játszotok, vagy csak egy térben vagytok?
Hát nappaliban szokott ugyanenni nagy részben. Akkor mondjuk ott vagyunk vele, kicsit focizunk, szoktunk tollasozni vele néha. Igen, úgy suli után, hétvégén, ugyanúgy.
És hogy mutatja ki a szeretetét? Szavakat használ, megölel, miből tudjátok azt, hogy szerettiteket?
Hát van neki egy olyan, hogy így felragyog a szeme, és akkor így nagyon odajön hozzánk, és így nagyon megölel, meg hát ilyesmi.
Hát szerintem is az ölelés, meg erre is van egy kis szava, szoktuk mondani, hogy júj te, és akkor ő is szereti azt mondani, és akkor megölel mondjuk.
Mit lépnél? Egy podcast a megoldások nyomában.
Ez a kérdésünk, hogy mit lépnél, ha megtudnád, hogy a gyermeked Down szindrómával születik, és egy kérdés mellett nem akarok elfutni, az öcsém feleségének nővére, rossz vagyok ezekben a relációkban, úgyhogy ezt végig gondoltam jó előre, ő is speciális szükségletű, és nála szülésnél volt valami probléma, műhiba. És azt tudom, hogy ez egy... tény, hogy neki élete végéig szüksége lesz segítségre, és valószínűleg előbb vagy utóbb a testvéremék lesznek azok, akiknek ez a felelőssége lesz. És azt gondolom, hogy egy felelősségteljes szülő, amikor felteszi a mai kérdésünket magának, akkor el kell, hogy gondolkozzon azon, hogy hosszú távon mi lesz a megoldás. És kíváncsi vagyok erre, hogy ti ezen gondolkodtatok-e már, és hogyha igen, akkor mire jutottatok?
Igen, ez egy nem egyszerű dolog. Én nagyon sokáig tudatosan elzárkóztam ennek a gondolkozásától, mert hogy olyan szinten megterhelő a hétköznapokban arra gondolni, amiről nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy nem biztos, hogy mélyre szántóan ezzel foglalkozni kell a kezdeti időben.
Megint az ismeretlen.
Igen, megint az ismeretlen, illetve érdemes tapogatózni, csak maga, amikor az ember beleképzeli abba a helyzetbe, hogy a Kami mi van, ha egyedül marad, akkor az nagyon mélyen megterheli a hétköznapokat. De ez nem azt jelenti, hogy nem gondolkozik az ember róla. Terveink vannak, tehát nagyjából kialakul Kamillának a személyisége, és látjuk azt, hogy mit szeret a hétköznapokban, és mit nem. Például nagyon szereti a háztartást, tehát nagyon szeret lepakolni, megteríteni, kipakolni, bepakolni, főzöncsélni a konyha körül, és... kenyeret kenni, sok mindent. Tehát azt látjuk, hogy nagyjából ez az a terület, ami neki örömet okoz. És akkor én már gondolkoztam azon, hogy amikor majd nagyobb lesz, felnőtt lesz, akkor esetleg keresni neki olyan helyet, olyan éttermet. Itt van Budaörsön egy-két olyan étterem, aki ennek a vezetőivel jó kapcsolatban vagyok, és gondoltam arra is, hogy talán majd megkeresni őket, és hogy segítsenek olyan munkát adni neki, ahol ő egyszerű kis dolgokat meg tudna tenni. Illetve vagy valami olyan vállalkozásba kezdeni, ahol ő ott lehet velem és segíteni tud, amíg mi élünk. Amikor már nem, akkor ez egy nehéz terület, mert nem szeretném, hogy akár a testvérek olyan kényszerhelyzetben legyenek, hogy a Kamilla életét kell, hogy éljék. Tehát azt a terhet rátenni egy testvérre, hogy ő lesz a felelős a testvérének az életéért, ezt nagyon óvatosan és ügyesen kell kezelni. Én hiszem azt, hogy ez is ki fog alakulni. Nyilván a testvéri szeretet egyfajta odafigyelést fog eredményezni. Vannak olyan családok, akiket látok, hogy ott él velük, a testvére családjával. Van arra is példa, hogy ma már Magyarországon egyre inkább elterjedt, hogy otthonokban, de nem a régi típusú otthonokban, hanem egy olyan otthonokban élnek a lakóközösségekben, élnek ezek a felnőtt Down-szindrómás emberek, ahol kapnak egy kis garzont, és önmaguk kis életét élhetik, eljárnak dolgozni, és vannak, akik ott dolgoznak, akik amiben kell éppen segítenek nekik. De önálló életet élnek, tehát ugyanúgy megházasodhatnak, házasságban is élhetnek együtt, szépen el tudnak járni dolgozni. Tehát ez nyilván majd attól fog függni, hogy Kamilla is milyen állapotban lesz.
Az egyik kardinális kérdés ez volt abban a bizonyos első kettő napban. Ez egy nagyon erős kérdés volt, hogy milyen lesz a jövőképünk, mit tudunk Kamillának adni. Abban sem vagyok biztos, hogy ugyanúgy tudom nevelni, fegyelmezni, szeretni, mint a másik kettőt, bár erre törekszem, de abban végképp nem vagyok biztos, hogy mi lesz vele, hogyha mi nem leszünk. Ez nekem az első két napban ugyanolyan erősen jött elő, és ezt el kellett engednem, ezt a kérdést, sok minden mással együtt. Abban bíztam, hogy az odaszánt Kamilla, ha megnyílt a kegyelem, akkor az nem a mai napra vonatkozik, hanem az életére vonatkozik. És lesznek olyan helyzetek, amikben tudunk segíteni, és át tudjuk segíteni, de lesznek olyan helyzetek, amikor többre van szükségünk, mint a mi erőnk. Abban egyetértettünk külön-külön is, hogy a saját életünket kell élnünk, a gyerekeknek is, a nagyoknak is a saját életét élni egymásért, de nem szeretnénk őket egy olyan teherrel megpakolni, mert nekik egy ilyen testvérük van. Egy másik kép jött elém, hogy gyakorlatilag is azt kezdtem el mondani másnak is, hogy a másik két gyerekem esetében sem tudom, hogy mit hoz a jövő. Tehát lehet, hogy iskola, lakhely, globalizáció miatt el kell engednünk őket, vagy csak egy időre is. Lehet, hogy a Kamillával is eljön az az idő. És nekem is ez a kép, ez beugrott, hogy lehet, hogy lesz egy olyan napközi otthon, egy olyan környezet, ahol hasonló gyerekekkel, felnőttekkel a Kami körbeveszi magát, és nekem ez nehéz volt, de ezt sokat mondogattam magamban, hogy egy ilyen kép jut eszembe, hogy amikor megyünk a Kamival oda vagy vissza, vagy kijön elém a Kami, és azt mondja, hogy apa, én velük vagyok boldog, én szeretnék visszamenni, mert én ott otthon érzem magam veletek is, de ez az én közegem, és ezt el kell fogadnom. És ezt megsirattam előre, lehet, hogy megfogom akkor is, de hogy azt szeretném látni, ez volt az egyik kitételem így magamban, hogy bárhogy is van, szeretném boldognak látni a Kamit. Ha ő az lesz, akkor azt hiszem el tudom engedni, hogy milyen környezetben lesz velünk, vagy éppen valahol mellettünk. De így könnyebb lesz, könnyebb látni ezt a helyzetet előre.
Nagyon klassz ez a kép, amit lefestettél. Egy utolsó kérdésem van, ami
Szerintem nem is kérdés, hanem inkább egy mondat, amit szeretném, hogyha befejeznétek. Nyugodtan gondolkozzatok rajta, de erre nagyon kíváncsi vagyok, mert sok mindennek utána olvastatok, sok mindent megéltetek, most már rengeteg mindent elmeséltetek, és köszönöm, hogy ezekbe beavattatok, de kíváncsi vagyok, hogy hogy fejeznétek be azt a mondatot, hogy engem az lepett meg a legjobban Kamillával kapcsolatban, hogy... Tehát volt-e olyan, ami a sok felkészülés, utánaolvasás, beszélgetés, akár orvosokkal való tárgyalás után még meglepett? És ha igen, akkor mi az, ami a legjobban meglepett?
Hát visszatekintve az elmúlt időszakra próbálom egy pillanatba átélni az elmúlt 12 évet, de amit tudok így utólag meglepetésként gondolni rá, az ő jelenléte egy olyan örömöt áraszt, hogy most nagyon misztikus lennék, ha azt mondanám, hogy földön túli az az öröm, ami belőle árad, de az, ahogyan ő jelen van az életünkben, soha nem gondoltam volna, hogy egy olyan felszabadító öröm az a vele töltött idő, még akkor is, hogyha néha makacs, és nyilván néha nehéz vele, de talán az, ahogy hozzánk viszonyul, és ahogy mások az ő jelenlétében érzik magukat, az egy szerintem meglepetés.
Én két dolgot említenék. Az egyik a már elhangzott szoptatástól kezdve, hogy Zsuzsa mondta, hogy ahogy ő néz, és ahogy ő viselkedik, úgy senki más nem. Én ezt mindig mondtam ismerőseimnek, hogy Kamillának van egy ilyen jelenléte, ahogy viszonyul. Ezen az elején lepődtünk, meg utána meg mindig meglepődünk, és mindig csak örülünk neki. Ez a tisztaság, ez a különleges ragaszkodás, érdek nélküli kapcsolódás. A másik pedig ezek apró sztorik, egy vicces is elhangzott nem túl rég. Az asztalnál ültünk, és hát valami miatt megfegyelmeztem a Kamit. Mondtam, hogy Kamilla, azonnal gyere ide, és ezt vagy azt csináld, és mindenféle hang, vagy gesztus, vagy gesztikulálás nélkül Kami ezt így végignézte, fölpattant, berohant a szobába, és becsapta az ajtót. És Jászminna, tehát nem volt kiabálás, nem volt püfölés, tehát semmi olyan erőteljes gesztikuláció nem volt, amitől őt érzelmileg sokkoltuk volna, vagy hogy úgy fegyelmezzük, hanem a beszédemmel. És nem tetszett neki, amit mondtam. Becsapta az ajtót, Jászminnal ültünk, nagy kerekedett szemekkel néztünk egymásra, és ő volt az első, aki így felröhögött, és azt mondja, na apa, megjött a második kiskamasz lányod is. És számomra azok a vicces jelenetek, hogy ez a special needs állapotból hogy változik át normál állapottá? A babából hogy lesz kiskamasz? Tehát azok a határok, ami a Kami esetében különösen vicces. Tehát nekünk ő egy baba, egy kis mosolycsomag, egy kis csibész halmaz, de ugyanakkor ő már kamaszodik is. Egyrészt az a kis sztori is nagyon tetszik, hogy ő megküzd azért, hogy az első legyen az autónál. Tehát, hogy gondolnád, hogy egy ilyen gyereknek nincs ilyen küzdelme, de van, és azok a határok a különleges szükségletből a normál szükséglet határán, hogy néha ilyen, néha olyan állapotot mutat. És ezek mindig meglepnek, és mindig olyan jópofa dolgok, tehát azt is, amikor Benedek beül előre, és a Kami oda megy, és kirángatja, tehát 2 méteres nagy darab bátyját, egy special needs 12 éves oda megy, nem tudja elmondani, hogy mit szeretne, de egy-két szóval, egy-két mondattal ő határozott, odapattan, és átveszi Benét a hátsó ülésre. Tehát ezek a határmenti reagálások, ezek annyira nagyon sajátosak, és annyira még amikor a szigorúság, vagy a bármi mellett is mindig mosolyt hoznak, és örömet, amikor ezt látjuk a kamiban.
Azt hiszem, hogy hála nektek sikerült formaiságok, alakoskodás és falak nélkül beszélgetni erről a témáról, és ezért nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen, Majnár Zsuzsával és Balla Zsolttal beszélgettünk. És hadd köszönjek el tőletek úgy, hogy hiakó.
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 Mit lépnél? Egy podcast a megoldások nyomában.
Kamilla egy nagyon különleges és ragyogó színfolt, akivel nem csak a családja, hanem a világunk is sokkal gazdagabb lett. Remélem választ kaptál a kérdéseidre, és sikerült új szempontokat is beemelnünk a gondolataidba. Érdekelnek a meglátásaid, észrevételeid, kérdéseid a témával, vagy akár a műsorral kapcsolatban. Mivel a célom a közös gondolkodás, kérlek kommentáld a beszélgetésünket a Mit lépnél Facebook oldalán, hogy megismerjük a te nézőpontodat is. Köszönöm, hogy velem tartottál, remélem kialakítottad a saját válaszaidat. Hamarosan új podcasttel jelentkezem, és egy újabb cipőbe lépünk bele. Addig is nézz körül a korábbi epizódoknál, hát ha akad, amit eddig még nem hallottál, és várom a témaötleteidet is a Mit lépnél Facebook oldalán. Haladjunk lépésről lépésre, építsük együtt a műsort, és ezen keresztül a Mit lépnél közösségét. Én Réd Ládán vagyok, nézz a lábad elé!
Ez volt a Mit lépnél. Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat. Iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Mit lépnél? Lépésről lépésre. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feled. Mit lépnél?
Ez a podcast
a Broadcast.
A Broadcast családtagja.
Broadcast. Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.